éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Hófehér felhők. Innen a tűzhely mellől is ilyen a nyár. Illetve ilyenek a grízgaluskák, amit nagymamám receptje után készítek. Meggyőződésem, hogy aki tud gríz, vagy egyszerűbb nevén daragaluskát készíteni, legalább egy Michelin csillagot bezsebelhetne magának. A grízgaluska ugyanis éppen olyan szégyenlős, kiszámíthatatlan, forró, mint a nyár. Már-már szinte túlérzékeny. Habosítsam-e a tojást? Mennyi grízt öntök hozzá? Mennyi sót? És 10 perc múlva mennyire lesz keménya vagy puha? Pihentessem, ne pihentessem, lobogó vízbe szaggassam, vagy csak épp hogy forróba? Meddig főzzem, hogy ne essen szét? Pároljam még utána, vagy sem? Meg annyi kérdés, hogy a hófehér felhőcskék hogyan legyenek a legkönnyedebbek, legszebbek. És vajon az ördög vigyel, hogy nem tudom már megkérdezni, vajon hogyan csinálta ezt a bonyolult ételt tökéletesre a nagymamám? Pedig a recept egyszerű. Végy egy tojást, keverd, majd csipetnyit sózd. Annyi grízt adj hozzá, hogy éppen jó állagú legyen. De kérdem én, mennyi a csipet és mennyi az éppen jó? Éppen jó? Állok a tűzhelynél a világ legégetőbb kérdésével. Nyár van, hőség, esőhiány és korai aratás, iskola vége, bizonyítványosztás, tikkadt szülők. Boldog gyerekek, akik táborozni fognak. Egy tábor, ahol életek születnek újjá, testvérek ismerik meg egymást, és gyerekek tanulnak segítőkészséget, köszönést, figyelmet. Egy másik hely, ahol még cipzárok kerülnek a helyükre, addig a testkép és az önbizalom is. Színes álmok, amelyek táskává, szoknyává változnak. Nyáron születik valami, ami megmarad. Ismét a konyha. Vár a cukorborsó, ez a leves maga a nyár. Ez jelentette nekem a nyár kezdetét mindig is. És a cukorborsó leveshez jár a grízgaluska. Már megint. Ki tudná tökéletesre alkotni a habfehér grízgaluskát alig lobogó vízben, picit párolva, óvatosan meregetve, ha nem a nagyanyám? Sóhajtok. Most lesz tökéletes. Óvatosan fogom a kanalat, óvatosan lejjebb veszem a gázlángot, és óvatosan kevergetem a nyár első felhőit. A gyerekkoromat, a hagyományt, amit nagyanya az anyára, ő meg az ő lányára hagyott. Az örökséget. Félig behunyom a szemem, annyira örülök, hogy lám, most már az én grízgaluskáim is lassan hófehér felhőkként úsznak körbe, puhán, paplanként ölelik körbe a szeretteimet. Ez a pillanat azt jelenti, már nekem is van mit továbbadnom. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A nyári szabadságérzés, emlékszem, már az iskolában elkezdődik. És jó is lenne, ha elkezdődne. A vakáció latinul annyit tesz, mentesség. De a kötöttségektől való mentességre, a másféle tapasztalatokra nem csak a gyerekeknek, mindannyiunknak szüksége lenne.
Nálunk például jelezték előre, hogy azért próbáljuk meg úgy szervezni, hogy higgyük el, hogy a gyerekeinknek is szüksége van erre az 5 hétre vagy 4 hétre. Kipihenjék, lezárják az évet, és akkor szeptemberben pedig újra tudják kezdeni.
Vannak, akik nyáron ismerik meg a testvérüket. A vigyázó kéz szervezetének keresve sem lehetett volna találóbb nevet adni. Nyaranta élőben szervezik meg a két Lotti történetét, testvérek találkozóit, akik eddig azt hitték, egyedül vannak.
Sokszor nem tudják a módját, hogy kell szeretni, hogy kell étkezni, hogy kell játszani, de ezekre meg kell tanítani őket.
Talán nem jellemző, ám egyre népszerűbb. A varró tábor messze nem csak a varrásról szól. Fontos az anyag, a szín, a forma. És persze az ötlet is, meg a szövődő barátságok. No, meg az álmok.
Ez a tervem, hogy divattervező leszek. Egyszer csak van egy elképzelésem, meg sem tervezem előtte, hanem csak elkezdem varrni, amilyen anyagot találok. És így ez belőle, ami lesz.
Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Iskolából a nagy szabadságba. A kérdés csak az, hogyan? Jövő héten véget ér az iskolai év, hamarosan lezárják az osztályzatokat is a pedagógusok. Az évzárók után hazakerülnek a bizonyítványok, amit egyes kisdiákok büszkeséggel mutogatnak, mások inkább eldugnák jó mélyre. De vajon hogy reagálnak mindenre a szülők? Tényleg a tudás tükrözi a beírt jegy? Jó-e, ha van elvárás? Szülőt, gyereket és pszichológust is kérdezett mindezekről López Brigitta.
Nem örülök neki, de nincs ilyen, hogy elveszem a telefonját, vagy valami. Hát próbálom azt, hogy megértse, hogy maga miatt kell ezt, hogy tanul. Hát így már hetedikben egyre fontosabb felvételi miatt, meg hogy komolyan vegye.
Mit gondol, nagy az elvárás, mondjuk akár az iskolák részéről, akár a társadalom részéről?
Hát igen, ez a központi felvételi, szerintem egy nagyon rossz rendszer, hogy ilyen terhelésnek teszik ki őket, ha élethalál kérdés lenne, hogy vegye komolyan a tanulást.
Ezáltal önben is van egy ilyen stressz ezzel kapcsolatban?
Hát azért azt nem mondanám, most még nincs bennem stressz, majd gondolom jövőre lesz, amikor 8-os lesz.
Családonként eltérő azért, hogy milyen értéket képvisel az, hogy a gyerek hogy teljesít az iskolában.
Standovár Sára, gyerek klinikai szakpszichológus.
De azért alapvetően mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég nagy fókuszban van a családoknál. Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy hát nem elvárás, hogy kitűnő legyen, nem elvárás, hogy ötös legyen. Az évvégi bizonyítvány az azért egy izgalmas dolog, mert hogy nem csak a gyereket minősíti, vagy legalábbis ezt szűrik le a családok, hogy az a saját szülői teljesítményük, hogy milyen eredményt érnek el a gyerekek. Szerencsére azért legalább egyre többször hallom azt, hogy a saját magához képest teljesítsen jól. Most sokkal nagyobb elvárás van, sokkal nagyobb verseny van, és ebben nagyon nehéz a szülőnek megtalálni azt, hogy mi az, amivel túlreagál, és mi az, amivel nem. És akkor az, hogyha a szülő nagyon a teljesítményre fókuszál egy bizonyítványnál, akkor tulajdonképpen ezt mondja ki, hogy az a fontos, amit teljesítesz.
Hány éves vagy?
13.
Mit gondolsz, milyen lesz az évvégi bizonyítványod?
Hát remélem jó lesz, ilyen 4-es körül.
Mi az, amiből nem lesz előtös?
Szerintem matekból.
Nehéz, azt gondolod?
Szerintem nehéz, igen.
Fontos számodra a jó jegy?
Igen, nekem fontos.
De miért?
Hogy jó legyen az iskola, ahova utána menni fogok.
Vannak már terveid akkor a jövőre?
Csak ilyen alapterve.
Hogyha tanulásról beszélünk, és mondjuk megfelelésről, akkor kinek szeretnél megfelelni, hogyha fogalmazhatok így? Saját magadnak, a szüleidnek, vagy esetleg a tanároknak?
Hát magamnak, meg a szüleimnek.
Én azt hallottam, hogy alsó tagozatban az, hogy egy gyerek milyen bizonyítványt hoz, az nagymértékben a szülőtől függ, hogy ő hogy tanul vele. Ez tükröződik a jegyeken. Ez mennyire valós?
Az a része biztosan valós, hogy nem tudnak még tanulni a gyerekek, mert hát honnan is tudnának, és emiatt az otthontanulás, meg az együttanulás az arról is szól, hogy tudja elsajátítani azt a technikát, hogy az az anyag, amit éppen így átolvas, az hogy tudja megjegyezni, átlátni, tematizálni, és utána emiatt, hogy ennyit foglalkozott vele, már átadni. De azért ezt az állítást én nem merném ennyire kimondani, mert hogy egy adott jegy azért nagyon sok mindenről szól.
És itt át is kanyarodhatunk akkor egyébként a rosszabb jegyre, hogyha például a gyermeknél becsúszik egy-egy egyes, vagy például nem azt a jegyet hozza, amit elvárnak. Mit csináljon ilyenkor a szülő, hiszen számos ok állhat, ugye, a háttérben? Összehívja a családi kupak tanácsot, vagy hagyja rá, vagy bíztassa? Mi a megfelelő magatartás ilyenkor?
Egyrészt már az is egy ilyen szubjektív kérdés, hogy mi számít rossz jegynek, mert van olyan gyerek, aki jár hozzám, és mondjuk láthatóan nagy stressz és szorongás mellett beszél egy 4-es dolgozatról, még van, akit meg nem annyira érint meg egy 2-es sem.
Hát az 1-es az rossz jegy,
az 1-es.
Azt mondhatjuk.
Igen.
Annál már nincs lejjebb.
Hát, már olyat is hallottunk tanártól, hogy igen, ez még az 1-est sem üti meg. Igen, szóval hogy alapvetően egy rossz jegynél mindenféleképpen érdemes körbenézni. Tehát abban az adott helyzetben valamit nem tudott átadni a gyerek, vagy esetleg abban az adott helyzetben nem tanult a gyerek. Ilyenkor ugye érdemes azt megnézni, hogy ez egy egyszeri eset, mert éppen nem tudom, rosszul aludt, vagy migrénye volt, vagy nem tudom, valami érte őt reggel az iskolába menet, és emiatt nem tudta átadni, és akkor ennek lehetnek pszichés, meg lehetnek gyógypedagógiai irányból is okai. Most itt gondolok például arra, hogy tanulási problémáknál nagyon sokszor előfordul, hogy egyébként a tudása megvan egy gyereknek, de mondjuk például nehezebben ír, még náluk például az, ha szóban felel, az segítség. Azokkal, akik mondjuk szorongnak, vagy még nyelvi zavarral küzdenek, náluk lehet, hogy az írásban való számonkérés jobban működik.
Hogyha esetleg becsúszik egy-két rosszabb jegy, mert hogy van ilyen is, ugye?
Igen.
Akkor hogyan fogadják ezt a szüleid?
Nem olyan rosszul. Mondják, hogy annyira nem jó, ezzel majd javítani kéne.
Leülnek veled tanulni? Vagy ezt rád bízzák?
Rám is bízzák, de a mostani időben most tanulni szoktunk. Inkább este, mert anyukám úgy ér haza.
Van-e valami szankciója annak, hogyha például rosszabb jegyet hozol?
Az, hogy nem mehetek valahova, azt inkább nem, de hogy javítani kéne, azt igen.
Ez szerintem mind szülőként, mind pedagógusként egy fontos, hogy mi az, amiben jó, mi az, amiben tehetséges egy adott gyerek, és mi az, amiben motivált. Ez nem mindig jár együtt. Hogyha azok kerülnek fókuszba, amiben ügyes, és sikerélményeket ér el, akkor motiváltabb tud maradni abban is, amiben esetleg kevésbé. Ha mindenből rossz jegye van, akkor ott viszont általában van olyan pszichés háttér, amivel meg mindenféleképpen érdemes foglalkozni.
Amiket itt elmondott, én azt szűrtem le, hogy akkor büntetés helyett motiváltság.
Tehát a büntetés az a személyének fog szólni, nem a teljesítményének. Lehet, hogy mondjuk rövid távon elkezd tanulni félelemből, de hogy a motiváltsága nem lesz meg, és ez legkisebb tini korban azért az így meg fog borulni.
Tudjuk azt, hogy a gyerekek évközben nagyon sokat tanulnak, szinte folyamatosak a számonkérések, külön órákra járnak. Mi a helyzet a nyárral? Mennyire pihenjenek, mennyire érdemes beiktatni egy kis tanulást?
Én mindenféleképpen azt javaslom, hogy a gyerekek pihenjenek, kell a regeneráló is. Tehát nem még egy verset kell megtanulni, de verset lehet olvasni. Nem olvasást kell gyakorolni, de együtt olvasni, vagy a nagyobb testvér a kisebb testvérnek. Nem kell matekházit csinálni, de elmehetünk együtt a piacra, és kiszámolhatja ő a visszajárót. Tehát hogy tud az élethez kapcsolódni az a tudás, ami egyenlőre még csak fejben van.
Legjobb a vitorlástábor. Egyszerre adhat szabadságot és gyakorlatias kötöttséget, kortárs kapcsolatokat. De itt már évközben is éppen olyan fontos a lelki támogatás, mint az oktatás. A nagykanizsai piarista iskolában több olyan kortárs segítő csoport is működik, mely nem csak a családoknak nyújt segítséget, hanem a gyerekek lelki épülését is szolgálja. És kortól függetlenül egyre fontosabbá válik a kortárs támogatás. Varga Tünde elsőként a nagykanizsai piarista iskola igazgatójával, Varga Zsuzsannával beszélgetett.
Piarista iskola felmenő rendszerben működik, egészen óvodáskortól 18 éves korig járnak ide gyerekek, több generációt látnak. Mi a legnagyobb kihívás ebben az egész hosszú rendszerben jelenleg, mit tapasztal?
A gyerekekkel együtt újra és újra felnőni, mert amikor az ember 12-ben elengedi a kezüket, és aztán visszamegy 5. osztályba, és már 8 év alatt észrevehető egy generációváltás, hogy a bejövő 5-esek vagy a bejövő óvisok már egészen más típus odafigyelést, szakmaiságot igényelnek tőlünk, tehát mindig meg kell újulni. Én azt gondolom, hogy ebben van a titok, és hogyha elég rugalmas egy szervezet, mondjuk egy iskola, akkor erre számítania is kell.
Hátrányos helyzetű gyerekek is járnak ugye az iskolába. Miben tud segíteni egy ilyen intézmény?
Nekünk a karizmánk, hogy a szükséget szenvedőkön segítsünk. Jelentsen ez bármit is, mert nyilván ez jelenthet anyagi szükséget is, de az újabb korban azt látjuk, hogy a lelki szükség az szintén egy nagy kihívás, vagy éppen a szellemi szükség. És mi ebben próbáljuk a gyerekeket segíteni, például az érzelmi intelligenciának a megtámogatásával. Gondolok itt most például az alsóban a BÁB-ra, amit ugye most a művészeti iskola keretében csinálunk, vagy akár az alsóban is működik egy olvasás projekt, amit elkezdtünk, vagy akár az óvodában, hogy éretlen idegrendszerrel, mozgással jönnek be a gyerekek, és hogy akkor ezt hogyan tudjuk mondjuk egy néptánccal, vagy egy kézműves foglalkozással a finom motorikájukat megtámogatni, hogy a következő lépcsőfokot könnyebben vegyék mondjuk az óvodából az alsóba való átmenetet, vagy éppen az alsóból a felsőre való átmenetet.
És egy középiskolásnál ott is kell a lelki segítség, sőt?
Így van, a középiskolások meg inkább már mentális problémákkal küzdködnek, itt a digitalizációtól elkezdve az egymás elfogadásán át, a bullying, a különböző függőségek, ezek már mind az interneten keresztül elérik a gyerekeket és foglalkoztatja őket, és ezeket nekünk meg kell magyaráznunk, beszélgetnünk kell róla. Jövőre fogunk belevágni egy kortárs segítő programba, mert hogy nyilván mi felnőttek is tudunk segítséget adni, de amikor egy kortárstól kaphatja meg a gyerek, hiszen ők egymásnak a titkainak a tudói, és sokkal jobban megélnek egymás előtt, mint mondjuk egy felnőttnek. Illetve a kanazanciós mozgalom, gyerekek segítik a kisebbeket a szabadidő hasznos eltöltésébe tulajdonképpen, de igazából nagyon jó összetartó csapatok alakulnak ki. Így a nagyobbak a kisebbekhez kötődnek. Szinte az apukájuk, vagy az anyukájuk, és nagyon örülök, hogy fiúk is nagy számmal részt vesznek ebben, mert hogy tudnak egy mintát adni a kisfiúknak, meg hát nyilván a nagyobb lányok is a lányoknak, és beszélgetnek a problémáikról. Próbálnak nekik segíteni. És ez a kanazanciós mozgalom, ez annyira jól működik, hogy most a nyári táborban is 70 gyerekünk lesz.
Itt az iskolában mindenféle adminisztrációs feladatokkal is foglalkoztam, például alsóban vigyáztam gyerekekre. Nyár elején volt 3 nap, és akkor a szülők, akik nem tudtak még nyár elején vigyázni a gyerekeikre, ők az iskolába adták őket, és velük foglalkoztunk.
Azt hiszem, főleg így a gimnázium ideje alatt a diákoknak az a fontos, hogy magukat és a környezetüket is megismerjék. Ezek nagyon jó lehetőségek, és csak meg kell ragadnunk az alkalmat.
Egy negyedikes kislányt korrepetáltam, így amiben éppen szüksége volt lemaradásra az iskolában vagy házi feladatban, de néha nagyon ügyes volt, és akkor utána igazából csak ott maradt kint velem beszélgetni. Nagyon jó érzés volt, hogy beavatott az életébe, meg így megosztotta a gondolatait, örömeit velem.
Nyár előtt vagyunk, a tanév végén. Ilyenkor mivel engedik el a gyerekeket, vagy mivel segítik meg őket?
Van egy kanazanciós mozgalom nagy tábor, ez mindig Bodajkon szokott lenni. Meg ami nagyon népszerű nálunk, az a vitorlás tábor, amit a Piarista Rend Magyar Tartománya csinál az összes piarista iskolába járó gyereknek, ami egyébként nem egy olcsó mulatság, egy vitorlás tábor, de anyagilag is támogatják azokat a gyerekeket, akik vitorlázni szeretnének tanulni.
Mit tapasztal, hogy ez az egymásra figyelés, a tábor is, amit említett, ez a mozgalom, erre mennyire érzékenyek, nyitottak a mai gyerekek? Kínálni kell nekik a lehetőséget, és akkor ők szívesen foglalkoznak ezzel, vagy pedig a kortárs kapcsolat a kulcs, hogy nem mindegy, hogy ki kínálja ezt?
Szerintem a kortárs kapcsolat biztos, hogy rengeteget számít, viszont ebbe sem szabad így fejestül beleugrani, mert mi például nagyon alaposan kiválogatjuk a 10. évfolyamról, hogy kik azok a diákjaink, akik felelősségteljesek, képesek arra, hogy egy vezetőképzést végigcsináljanak, tehát ők egy éves komoly vezetőképzést kapnak, és amikor ezt elvégezték, utána kapnak itt az iskolában csoportokat, és egész éven keresztül minden vezetőnek van egy mentor kísérője a tanári csapatból, akivel megoszthatja a nehézségeit, az örömeit, akihez a kérdéseivel fordulhat, tehát aki így segíti a működést.
Mi az a legjellemzőbb probléma, akár lelki probléma, ami az ő korosztályokat leginkább érdekli vagy érinti?
Szerintem a megfelelni vágyás, az elfogadás, tehát hogy én is része legyek a csapatnak, ahova járok, és ezért sok mindent hajlandók is megtenni a gyerekek. Ezek a legfontosabbak, hogy mindenki azt szeretné, hogyha a másik elfogadná őt, és szeretné, és egy közösségnek a része lehetne, ahol őt szeretik, és elfogadják úgy, ahogy van.
Képzeld, hogy az ég határtalan, és alatta még bármi elfér. Legyen ő még minden kaland velünk, csak szólj, ha eltévedtél. Hidd el, sok kicsi sokra megy, gyere és próbáld meg mindenütt. A csapat együtt, így célba érünk. Látsz, hogy nyersz, ez egy új perc, várja, hogy felfedezd, lesz elég. Örökömlék, így visszatér. Jár, itt van már.
Ahogy minden korosztálynak megvannak a maga jellemző gondjai, úgy azoknak a társadalmi rétegeknek is, akik eleve hátrányosabb helyzetből indulva építik a családjaikat. A Fehérvár megyében működő Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület olyan gyerekeket igyekszik segíteni, akiket kiemeltek saját családjaikból, illetve egykori állami gondozottak saját gyerekeit, akik szintén támogatásra szorulnak. Hiába jön a jó idő, számukra a nyaralás szó szinte idegenül hangzik, nincs rá lehetőség. Az egyesület ezért szervez több mint két évtized után is úgynevezett testvértáborokat, ahová meghívhatja őket. Ezek a táborok, hallani fogják, sokkal több célt szolgálnak, mintsem hogy csak kikapcsolódást adjanak. Benkő Andrea riportja elején egy korábbi tábor pillanatait idézi fel.
Készülnek a szendvicsek, ti is testvérek vagytok. Külön helyen laktok?
Igen, Martonvásáron, én meg Velencén.
Emlékszel az első ilyen testvértábori élményedre?
Rajta kívül meg itt volt ugye a másik testvérem, és 9 éves lehetett, mikor megismertem.
Még nem láttad előtte soha?
Nem. Mikor én bekerültem az iskolába 4 évesen, én akkor azt hittem egy csomó ideig, hogy hát nekem nincs is szüleim, tehát hogy nekem meghaltak.
Sikerült megismerni egy kicsit egymást a nővéreddel?
Sikerült, igen.
Milyen ember ő?
Jó ember.
Hány testvéred van?
Azt mondták, hogy 9.
Találkoztál már bármelyikkel is?
Valamelyikkel, igen.
Szüleidről tudsz-e valamit?
Nem, csak a anyukám meghalt, azt tudom.
Jön Gáborka, hasonlít rád. Nagyon kis bátortalanul lépked.
Ő a Robika. Ő a te bátyád.
Mi szólsz hozzá?
Aranyos.
A Vigyázókéz Gyermekvédelmi Egyesület elnöke Janó Andorné azt mondja, hogy bár állami gondozott gyerekek támogatására jött létre az egyesületük, rájöttek, hogy azokat a családokat is segíteniük kell, ahol a szülők egyike vagy mindkettő állami gondozott volt. Ők ugyanis többségében nagyon szerény körülmények között élnek, és általában több gyermeket nevelnek, így aztán 100-ból, ha egy tud valamiféle nyári programot szervezni a gyerekeknek. Ildikó mondott egy példát is.
Simontornyán lakik egy anyuka, aki nevelőszülőknél nevelkedett, 5 gyermeke született egymás után. Hát ők sehova nem tudnak elmenni. A volt nevelőszüleje mondja azt, hogy Fehérváron találkoznak, és befizeti őket a strandra, és akkor fagyiznak. Most ugyanezt a családot egyesületünk is segítette, mert tavaly ősszel válságba kerültek, és az iskoláztatásnál már gondok voltak. Úgy tűnik, hogy a testvértáborunkban az ő gyerekeik közül is egy-kettő el fog jönni. Én, ahogy itt körbenéztem, a támogatottaink körébe, nincs semmi a lehetőségük. Még szerencse, hogy a nagy családosoknál nem kell az utazásra fizetni, de sokszor az is gond, hogy nincs fürdőruha, meg papucs.
Beszéljünk arról egy picit, hogy mi is ez a testvértábor.
Több mint 20 éve szervezi meg minden évben az egyesület, ez egy ottalvós egyhetes tábor. Azért testvértábor, mert amikor kiemelik a saját családjukból a 2-es, 3-as, 4-es testvércsoklókat, nagyon sokszor nem egy helyre helyezik el. Nem csak a fogyatékos tesó van elválasztva az egészségestől, hanem mások is. Először egy farsangi találkozót szerveztünk, és utána ennek akkora sikere lett, hogy rendszeresen testvértalálkozókat. És akkor igény mutatkozott, hogy de jó lenne, ha együtt tudnának aludni. Egy szobába, hogy ott tudnának pusmogni. Mert hogy alakul ki a testvérkapcsolat? Van láthatási lehetőség most már, de egy teremben vannak bent. Szóval nem is tudják, hogy kell szeretni igazából, de tényleg nem tudják, hogy nem megcsípem, meg megrúgom, hogy figyeljen rám. És akkor mi közös tevékenységeket szervezünk, legyen az vajaskenyér kenés, akkor azt ők együtt végzik el. Annyi minden van, ami összekötheti őket, hogy milyen ételt szeret például. Az is ott az étkezésekkor kiderül.
Magyarán megismerik egymást végre, igaz?
Igen.
De egyébként ők tudtak egymásról, hogy hol, merre van valaki?
Hát nem minden esetben. Amikor így emelik ki a gyerekeket, akkor volt valami közös élményük, de aztán utána születnek a tesók. Esélyt adnak a szülőnek, őt kiemelik megint, akkor ő egy más hely kerül, mert ott tegyük föl nevelőszülőknél van. Ott nincs hely. Főleg most pedig annyira a gyerekvédelembe szűkösek a helyek, hogy bizony, hát ezt most nem csak én mondom, hanem megvan a határozat, hogy kiemeljék ott azt a gyereket, de nincs hova tenni, és marad ott a bántalmazó környezetbe. Ja, és hát mint civil szervezet, mi nem is tudhatunk arról, hogy ők testvérek, meg egyáltalán. Tehát itt egész nyomozások folynak, úgyhogy most 4-en vagyunk önkéntesek, akik saját szabadságunk napon egy hétig napi 20 órát dolgozunk, hát megvan bőven a 20 gyerek.
Amikor ott vannak ezek a nehéz körülmények között élő és táborba érkező gyerekek, mit látnak rajtuk? Milyen hátrányokat látnak még, ami esetleg egy ilyen közös együttlétből előjön?
Sokszor nem tudják a módját, hogy kell szeretni, hogy kell étkezni, hogy kell játszani. Bizony van olyan egy-egy gyerek, akire azért kell jobban odafigyelni, mert annyira önzőn viselkedik, hogy a többiek egy idő után nem játszanak vele. De ezekre meg kell tanítani őket. De az öltözködéstől elkezdve a fürdésig, az egyesület már gyűjti egész évbe, a túlsfürdőtől elkezdve a fésűig viszünk mindig pluszba, mert bizony nagyon sok gyerek nem hozza.
Na most azok a gyerekek, akik otthon maradnak, hát biztos, hogy vannak olyanok közöttük, akik nem úgy teljesítettek az iskolában, nehogy Isten megbuktak, vagy esetleg pótvizsgára kell készülni. Mit lát, hogy ezeket a hátrányokat, amiket mondjuk az iskolában jeleznek a szülőnek, na kéne gyakorolni, egy kicsit olvasni, egy kicsit leülni mellé, mennyire tudják a szülők teljesíteni?
Jeleztek többször, hogy foglalkozni kéne az éppen nagycsoportos fiúval, mert nem lesz iskola érett. És az anyuka meg volt sértődve, hogy már többször szóltak, és pedig ő foglalkozik vele, és megkértem, hogy mondd el, hogy mit csináltok. És hát elmondta, hogy tévét néznek a gyerekek, aztán fürödnek, vacsoráznak, és lefekszenek. Nem értette, mi az, hogy foglalkozás. Vannak olyan szülők, akik funkcionális analfabéták. Ezért nem is tudnak segíteni a gyereknek. Nagyon sok helyen nincs is mesekönyv. Jó, egy másfél éves gyerek már nyomja a mobiltelefont, és akkor utána csodálkoznak, hogy 3 éves és nem beszél. Hát a szülőket is meg kell tanítani. Meg hát akkor mit lát a gyerek? Akkor ő ugyanígy fogja csinálni, és akkor ez sose fog megtörni. Hogy nem taposom a nacsigát, mert az lassan megy, vagy miért téped a fának a levele, vagy a bokornak akárhányszor elmész, miért téped le? A tábor arra alkalmas, ha egy felnőtthöz 4-5 gyerek van, hogy ezeket meg tudjuk beszélni. Én nagyon reménykedem abba, hogy ezt a testvérprogramot, ezt állami szinten is majd felfedezik. Én nagyon szívesen adnék tanácsokat, hogy mi idáig hogy csináltuk, hogy a testvérek ismerjék meg egymást, hogy ezt egy tábor keretén belül protokoll lenne. Szerintem ez a gyereknek a joga.
Nyomodban járok.
Míg a nyári szünet a gyerekeknek az év egyik legjobban várt időszaka, a szülőknek sokszor az egyik legnagyobb fejtörést okozó probléma, hiszen meg kell oldani a kicsik felügyeletét. Persze jó lehet egy napközis tábor, vagy akár egy babysitter, de valószínűleg egyetértünk abban, hogy az igazán szerencsések a nagyszülőre tudják bízni a gyereket, ez pedig a családon belüli kapcsolatépítés szempontjából legalább annyira kedvező, mint anyagi szempontból. Kovács Bernadett egy szerencsés családdal beszélgetett, ahol az óvodás és bölcsödéskorú gyerekek a nagymamájukkal is töltenek majd néhány hetet.
Egy játszótérre beszéltük meg a találkozót, de talán azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ez is igényelt némi logisztikát. Kimenjen a kislányért, kimenjen a kisfiúért, mikor találkozzunk, apa, anya, hogy tud itt a játszótéren egyszerre itt lenni. Szóval, hogyha jól értem, és persze megértem, hogyha így van, azért a hétköznapokban is át kell gondolni, hogy legyen.
Igen, ez leginkább a munka miatt van így, mert én néha otthonról dolgozom, néha meg az irodából. A férjem pedig teljesen más munkaidő beosztásban, tehát, hogy ő akkor végez, amikor az aznapi feladatait elkészítette.
Mennyi idősek a gyerekek?
A kisfiunk, ő 2 éves, 2,5 inkább, a kislányunk pedig lassan 4 éves.
Azért ad egy kis fűszert a dolognak, hogy ön például nemrég ment visszadolgozni, tehát hogy ez önnek is egy új helyzet.
Igen, én nagyjából 1,5 éve mentem vissza februárban. Hát nehéz volt visszarázódni. Leginkább abba, hogy nem a saját napi beosztásom az, ami befolyásolja a napokat, hanem a munkahelyem.
Na és akkor nyár, ami már, ha az időjárás nézzük, meg a hónapot, ugye június már itt van, de azért még az óvodából, meg a bölcsiből is van. 1-2 hét mennyi még?
Július végén kezdődik a szünet, és augusztus végéig tart. És
akkor egy sokkal jobb helyzetben vannak, mint az iskoláskorú gyerekek szülei.
Igen, igen. Hát ez úgy van, hogy mind a 2 intézményben 4 hét, de ugye van egy csúszás benne. És akkor így összesen van 5 hét.
Amit meg kell oldani.
Igen.
Nagy fejtörést okozott?
Nem. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2 nagyszülő van a családban. Így,
és ők közel is vannak ezek
van.
Szerint.
Igen, igen. Egy ilyen maximum 40 perc autóútra, és egy-egy hetet bevállalnak a nagyszülők, és aztán kiveszek 2 hét szabadságot egyben, és a feleségem, és akkor elmegyünk nyaralni.
Így van, és akkor az utolsó hét az meg ugye egy tört hét az augusztus 20-a miatt, azt meg az én anyukám fogja még bónuszban megkapni.
Örült ennek a bónusznak?
Igen, abszolút, mert ő azt eleve kérte, hogy azt a hetet szeretné, mert akkor addigra vannak tervei is, és akkor az első hetet, meg amikor még csak a kislányunk van, Szabin, az meg az övé.
Ez egy ideális eset, azt hiszem, és remélhetőleg sok családban ez így működik, hogy a nagyszülő az megtudja, és örömmel meg is teszi, hogyha megtudja azt, hogy akár egy hét szabadságot kivesz azért, hogy az unokával lehessen. De hogy önök ezt, most lehet, hogy ez csúnyán hangzik, de hogy ezt el is várják?
Nálunk szerencsére természetes, szóval ez nem is volt kérdés, amikor kérdeztük a nagyszülőket, hogy akkor hogyan is lesz a nyári szünet, igazából annyi volt a válaszuk, meg a reakciójuk, hogy mondjuk, hogy melyik hetet szeretnénk, és akkor ők úgy intézik. Az a szerencsénk még pluszban, hogy a férjem anyukája, ő ráadásul iskolában dolgozik, tehát ott is nyári szünet van. Úgyhogy ez már csak egy bónusz segítség, de szerencsére mind a ketten nagyon rugalmasak. Nyilván a nagypapák is, de hát a nagymamák azok, akik elsősorban irányítják a dolgokat.
Megmondják egyébként önök szülőként, hogy szeretnék, hogy majd irányítsanak? Tehát, hogy mit játszon a gyerek, mit tehet a gyerek, hova mehet a gyerek, mit csinálhatnak a gyerekekkel? Rázzák a fejüket, akkor önök ilyen lazább szülők.
Lazák és szerencsés szülők vagyunk, hogy a szüleink nagyjából ugyanazokat az értékrendeket képviselik, amiket mi is. Nyilván én vagy azt mondhatom, hogy mi otthon szigorúbbak vagyunk, de hát azt hiszem ez mindenhol így van, hogy a nagymamánál azért több mindent lehet, mint otthon.
Játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, ha például a nagyszülők messzebb laknának, vagy mondjuk nagy Isten olyan egészségügyi állapotban lennének, hogy már nem tudnák felügyelni a gyerekeket.
Nálunk az oviban amúgy lehet kérni ügyeletet, meg a bölcsiben is azt hiszem, csak akkor egy másik kerületi bölcsibe kell átmenni. Az oviban pedig azt hiszem úgy van, hogy előre kell jelezni, hogyha szeretnénk, és akkor valamennyire ők is úgy készülnek, de nálunk például jelezték előre, hogy azért próbáljuk meg úgy szervezni, hogy higgyük el, hogy a gyerekeinknek is szüksége van erre az 5 hétre, vagy 4 hétre, hogy ők is azért kipihenjék, lezárják az évet, és akkor szeptemberben pedig újra tudják kezdeni.
Ez fel sem merült önökben, mint opció?
Nem.
Lehet, hogy ez könnyebbség lenne.
Nekem is szerencsére olyan gyermekkorom volt, hogy én is ilyenkor a nagyszülőknél voltam, és valahogy nekem ez a természetes, hogy ha nem a nagyszülőknél, akkor valamelyik másik rokonomnál, szóval szerencsére jó nagy a család, meg barátaink is vannak bőségesen, és azért lassan már a kislányunk, ő már ugye 4 éves lesz, ő már van akkora korban, hogy akár ha nem is egy egész hétre, meg nem ott alvásra, de hogy például napközben simán ott tudnám hagyni bárkinél, akár így egy-egy napra, és akkor úgy kisakkozni a napokat.
Költséges megoldás lenne, de babysitter például önöknél szóba jöhetne?
Nem.
Anyagiak miatt, vagy úgy elvben?
Nem az, hogy nem értünk egyet, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy milyen az anyagi vonzata, mert hogy ugye nekünk tényleg soha nem merült föl, mert hogy nagyon sok ismerősünk van.
Bátyáméknál volt, ők külföldön dolgoznak a feleségével, 2 éves volt talán a kislányuk, amikor náluk volt babysitter. Ők szerették, úgy tudom.
Mi a terv a nyárra? Megkérdezem a kislányt, Adélt.
Jó, és elviszük a bankát, és eszünk fagyit.
jót mulatnak, a pankát elviszik, a panka a kutyusuk, aki most nincs itt, igen, és fagyizni fognak. Ez jól hangzik.
Nyarat így összefoglaltunk.
Mit jelent az, hogy jót fognak mulatni? Hol fognak jót mulatni?
Egy hetet a Balatonon leszünk. Egy helyre megyünk vissza, már voltunk, egy nagyon gyerekbarát nyaraló, újra oda megyünk vissza, nagyon tetszett.
A többit meg majd még útközben kitaláljuk, az biztos, hogy szeretnénk aktív nyarat, mindenféle kirándulásokat, meg programokat, meg szintén ugye a rokonokat meglátogatni, akik akár mondjuk messzebb laknak, úgyhogy erre a nyárra jó lehetőség.
Izzad a város, olajos a lángos, pöccel a dinnye mag. Közöl az aszfalt, lecsapad a fagynalt, fickándozik a slag. Tóvizének gyöngyfényét a szempilládról, forró szellő szívja fel. Odros a felhő, csiribel az erdő, lustán terül el a plén. Pattan a labda, kacsa ül a partra, magasan kétik az ég. Összeszív a pasztel színű lát határon, egy kacajban.
Belülről jön, mondja a gyerekvigyázó, aki ráadásként még örökbe is fogadna. Nyáron bezárnak az iskolák, óvodák. A szülők egy része arra kényszerül, hogy babysittert fogadjon. A gyerekfelvigyázást azonban legtöbben nem főállásban végzik, hanem sok esetben diákok választják, amolyan keresett kiegészítésképp. Nagy Bálint két babysitterrel, Viktóriával és Borbálával beszélgetett.
Gondolom másabb idegeneknek a gyerekeire vigyázni, mint mondjuk a saját rokonság, vagy mondjuk a legjobb barátnak a gyerekeire.
Igen, nagyon más. Nyilván van felénk egy ilyen megelőlegezett bizalom, meg hogy megnyitják az otthonukat. Az első alkalom azért nem azt mondom, hogy ijesztő, de azért izgalmas volt. Most elfogadnak a gyerekek, nem? Vagy milyenek lesznek, mennyire fognak félni, meglepődni, de nagyon kellemesen csalódtam. Nagyon jól feloldódtak, és azóta azért mindenki tanul technikákat, hogy azért az elején hogyan lehet őket megnyugtatni, elmagyarázni, miért vagyok én itt.
Jellemzően milyen családoknak van egyébként szüksége babysitterre? Meg mikor van ennek a szezonalitása?
A nyár, amikor a bölcsikovik bezárnak, vagy hát teljesen más, hogy vannak nyitva, sokkal több megkeresésünk van, hogy akár egész napra, akár csak néhány órára, amikor mondjuk a nagyi nem tud figyelni a gyerekekre, vagy pont a nagyi mellé, hogy nem tudja fölvinni az emeletre, átpelenkázni, nagyon változatos. Egyedülálló szülők is meg szoktak keresni minket, több gyerekesek is, egészen nagy korosztályig, tehát akár 7 éves korig is.
Melyik a nagyobb kihívás?
Teljesen más, nyilván a nagy, az nem mindig akarja elfogadni, hogy mi ott vagyunk, mi segítünk. A picik lehet, hogy hamarabb eltolják ezt a segítséget, mert nem mert majd anya.
Hogyan tud mondjuk egy szülő felkészülni mondjuk előre? Kell ez előkészület?
Amikor már úgy van, hogy egyeztettünk és érkezik a babysitter, szerintem nagyon jó, hogyha összeszedjük a gondolatainkat. Mi az, amit a gyerek nagyon szeret? A játékok, az ennivaló, azok hol vannak a konyhában, esetleg előkészíteni. Mik azok, amik megnyugtatják? Azt tud a készíteni, elmondani a babysitternek, hogy ne adj Isten, hogyha kiborul a gyerek és keresi anyát vagy apát, akkor ott a színező, azzal szépen le lehet kötni. Melyek azok a játszóterek, amik a közelben vannak? Ha valami ételérzékenység van a gyereknek, arról nagyon jó, ha szólnak. Ilyesmik.
Kell ehhez bármilyen képzettség? Mi kell ahhoz, hogy az emberből jó babysitter legyen?
Valakinek van affinitása a gyerekekhez, akkor azzal már lehet jelentkezni helyekre, viszont nyilván minden szülő szereti, hogyha van tapasztalat, pláne mondjuk a picikkel. De szerintem egy ilyen 3-4-5 éves korosztályhoz bármikor el lehet kezdeni, jelentkezni, és úgyis utána rá fog jönni az ember, hogy mit, hogy jó csinálni.
Önnek van gyereke?
Nincsen. nem még.
Ez változtatott valamit az ön elképzelésein a jövőt illetően?
Nyilván, amikor az ember így aktívan benne van, akkor sokat olvas a témában, de olyan nagyon nem formált át a gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy majd, ha gyerekem lesz, akkor én mit fogok csinálni.
Ön egyébként hány gyermeket tervez?
Kettőt szeretnénk alapvetően, de hát nyilván az első után látja az ember, hogy most hogy bírja ezt, a család mennyire tud segíteni, milyen az élethelyzet, viszont ha ne adj Isten, csak egy jönne össze, akkor is szeretnénk örökbe fogadni.
Miért? Honnan jött ez az ötlet?
Igazából ez valahol mindig ott motoszkált a fejemben. Nekem a nagybátyám is egy örökbefogadott helyzettel érkezett a családba, és én őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon jóban vagyunk, és igazából az ő helyzete inspirálta, hogy mennyire pozitív hatással lehet egy családra, hogyha örökbefogad az ember.
Hány év tapasztalat van ön mögött, mint babysitter?
Egy ilyen 10-12 évet mondanék, de ebben benne vannak a gyerekkori alkalmak, amikor családi programokon, közösségi lelki gyakorlatokon tudtam vigyázni, tehát nyilván azok még nem önálló alkalmak voltak, de azért jó pár éve vigyáztam így csoportokban is. Az első ilyen rendszeresebb dolog az az volt, hogy a gimnázium alatt kötelező 50 órás közösségi szolgálat, azt hiszem talán így hívják. Az alatt én ugye ezeknél a lelki gyakorlatoknál, közösségi alkalmaknál tudtam vigyázni, és én ott töltöttem az 50 órámnak a jelentős részét.
Azt jelenti, hogy a felnőtteknek nyilván program van, és akkor mellette a gyerekekkel kell foglalkozni?
Igen, ez úgy néz ki, és amíg a szülőknek program van, addig a gyerekekre ugye korosztályok szerint vigyáznak, és én ott is már a picikkel tudtam lenni ez alatt, illetve egy idő után, így az egyetem alatt már külön családokhoz egyedül is eljártam rendszerességgel, akár egy heti egy estén, akár napközben a több, hogy kinél mire volt szükség.
Voltak ebben frekventáltabb időszakok?
Nekem ez elszórtan jött, mert akikhez én rendszeresen jártam, ott például ez a heti egy este, ez egy fix este volt, ami a szülőké. Akár randi, akár program, bármi, de hogy legyen egy szabad estéjük, és ugye ez nem volt a nyárhoz köthető. Én ajánlások alapján kerültem mindenhova.
Honnan jött ez az affinitás a gyerekekhez?
Hát biztos valamennyire jön a családból is, bár négy gyerekből én harmadik vagyok, úgyhogy inkább rám vigyáztak, mint én rájuk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen belső indítatás.
Voltak azért izgalmak, emlékezetes pillanatok ez alatt a 12 év alatt?
Szerencsére nagyobb baj, meg ilyen extrémebb se soha nem volt, de nyilván ilyen apró momentumok mindig vannak, amikor a gyerekek elkezdenek kötődni, elkezdünk összeszokni, megtalálunk közös hangot. Azért az egyik családnál ott, ahol két gyerek volt, az idősebbiknél voltak nehézségek, enyhe Asperger, vagy ADHD, nem is emlékszem pontosan, és ott például ezek izgalmas momentumok voltak, hogy hogy találjuk meg a közös hangot, hogy tudjuk kezelni a dolgokat.
Hogyan sikerült akkor ezt végül megugrani? Mi volt ennek a folyamata?
Egy hosszú folyamat volt, amikor én oda kerültem, még nem volt diagnosztizálva, és ők is csak találgattak, közösen próbáltuk kisakkozni a dolgokat.
Mire kellett jobban odafigyelni?
Máshol vannak a határai, nehéz motiválni. Teljesen más, hogy reagál dolgokra, nem mindig tudja szabályozni a dolgokat, és ez például egy nehéz kérdés, hogy mi ez a miért. Mondjuk büntessem, vagy határt húzzak, hogyha látom, hogy mondjuk képtelen megállni valamit, de közben jeleznem kell, hogy neki azt nem szabad. Szóval, hogy picit ezeket a határhúzásokat, ezt máshol kell, meg azért ő is bőven kóstolgatott. Tehát én kaptam tőle olyan mondatot, hogy majd ő megmondja a tutit, mert ő van otthon, nem én. Úgyhogy ezért nála picit ez a határhúzás, fegyelmezés egyensúly volt, egy nehezebb kérdés.
Milyen a jó babysitter?
Szerintem ez változó. Az kell szerintem ahhoz, hogy valaki jó legyen, hogy egyszerre tudjon a szülői igényekhez alkalmazkodni, de közben önmagától is meg tudja lépni azokat a dolgokat, amire szükség van. Alkalmazkodni kell a szülőknek a nevelési elvéhez, gondolkodásmódjához, de közben mégiscsak én vagyok ott, aki a gyereket fegyelmezi, akinek el kell érnie, hogy meglegyen az, aminek meg kell lennie, altatás, fürdés, bármit, ilyen esti rutin jellegű dolgok. Meg hát minden gyerek más, és szerintem az kell, hogy olyan embert találjunk a gyerek mellé, akivel jól tud együttműködni.
Szöcske nyájat, ha kergetünk, teljesen megkerülünk. Láda fia a ládában, elveszünk a málásban. Lábat tóba lóvatunk, és bárány felhő nógatunk. Harapunk nagyot az almából, de nem esünk messze a fájától. Halljunk keserét,
Aliz is szoknyát vart. Ez a mondat szerepelhetne egy nyelvtankönyvben is, ám itt magáról az életről van szó, meg még sok mindenről. Közösségről, értelmes nyári elfoglaltságról, szövődő barátságokról, alakuló jövőképről. A legszebb az, hogy a régiből saját kézzel elnézést, inkább géppel készülő ruha, menő. Kár vitatkozni, két kiskamasz egybehangzó állítása ez. Egyikük praktikusnak tartja a szitakötő suliban tanultakat, másikuk rájött, a divat világában szeretne majd dolgozni. A Pécsi Kreatív Intézmény vezetője mosolyog, ő több mint másfél évtized tapasztalatával állítja, itt nem csak varrást tanulnak a gyerekek, fiatalok és idősek, hagyományt, igazi családi tudást kapnak. Egy kicsike terem, ahol mindegy, milyenek a falak. Itt mindenki az álmaira figyel. Tartsanak velem a szitakötő kreatív suliba, Pécsre. Lili, általános iskolás vagy, ugye?
Igen.
Teljesen nulla tudással jöttél ide ebbe a tavalyi táborba. Az azt jelentette, hogy még nem is volt varrógéphez közöd?
Nem.
Egyáltalán miért jöttél ide?
Azért jöttem ide, mert ki akartam próbálni, hogy menne a varrás, meg nagyon érdekel.
Miért érdekel egy tizenévest a varrás, amikor meg lehet kapni, meg megrendelni mindent az interneten, jó olyan minőségben, amilyenben, de tulajdonképpen ma ennek óriási kultúrája, vagy mondjuk így inkább, hogy divatja van?
Mert nagyon hasznos varni tudni, bármit elkészíthetek akkor magamnak, bármilyen ruhát.
A tábor elején volt elképzelés, hogy mi lesz a végeredmény, vagy a végtermék?
Nem nagyon, közel.
És mi lett belőle ehhez képest?
Csináltam egy táskát, meg kettő zsebkendőt tartott, meg egy szoknyát.
Mit gondolsz, hogy a jövőben ez miért lesz hasznos, ez a tudás? Mit kezd ezzel az ember a hétköznapokban? Veszel egy varrógépet?
Szeretnék venni amúgy varrógépet magamnak. Azért is jó varni tudni, mert hogyha elszakad egy ruhád, vagy bármit történik vele, akkor még mindig meg tudod javítani magadnak.
Aliz, tavaly jártál ebben a táborban. Az alkotás, ami született, az egy nagyon szép farmerszoknya, most néztük meg fényképen. Kérlek, meséld el, hogy született.
Igen, én mondta, hogy vagy szoknyát tudunk, vagy táskát, és én rögtön gondoltam arra, hogy inkább egy szoknyát, mert ezt suriba menőbb lenne hordani. Olyan farmerszoknyába készültem, amit így megrettem az anyagokat, és rögtön láttam, hogy az lesz a tökéletes. Eszembe jutott egy olyan ötlet, hogy hosszú szoknya, aminek elől is, meg hátul is van slice.
Került rá szívecske, egy szitakötőféle, ugye?
Lepke.
Bocsánat, lepke, igen.
Meg Tavidózsa is.
Markó Viktória a tábor vezetője, meg hát az egész szitakötő műhelynek is a vezetője. Hogyan zajlik valójában egy táborban, hogy kitalálom, fogom az anyagot, szétbontom, megvarrom? Mert hogy ez így nagyon egyszerűen hangzik, csak hogyha valaki még nem ült varrógép előtt, akkor lehet, hogy ez egy kicsit több időt igényel.
Igen, hát nem itt kezdődik, ugye először is megismerik a varrógépnek a részeit, hogy kell befűzni, hogy kell kikapcsolni akkor, amikor éppen nem varnak.
Ez nagyon fontos.
Ugyát is elvarja, igen, tehát mindenféle biztonsági szabályokat megbeszélnek, hogy kell a cérnát használni, és a többi, és akkor azért először kis gyakorló anyagon varnak egyenesen, ívesen, hajgumit varnak, füles táskát, cipzáros neszeszert, és akkor utána kezdenek el valami ruhát varni.
Van ebben valami nagyon, nem is tudom, családias. Ez egy hagyománynak, egy olyan főleg női tudásnak az átadása, amit régen valószínűleg otthon mindenki megtanult, a nagymamától, aki talán jobban ráért, vagy az édesanyjától. Aliz kivétel, mert az ő édesanyja tud varni, de hát biztosan nagyon sokan érkeznek, akik nem. És mégis kapnak egy hagyományt, egy olyan tudást a kezükbe, ami aztán tovább vihető az ő gyerekeiknek is.
Igen, igen, tehát nem csak a divattervezés iránt érdeklődnek, hanem egyáltalán a varrás után, és én azt tapasztalom, hogy ha fölhúz akár gyerek, akár felnőtt olyan ruhát, amit ő gondolt ki, ő vart meg, ő alakította saját alkatára, akkor sokkal magabiztosabb, sokkal szebb, tehát akkor nem foglalkozik azzal, hogy én most magasabb vagyok, alacsonyabb, soványabb vagy dundibb, hanem nagyon büszkén hordja a ruhát, és ez egy nagyon fontos alkotó tevékenység a kikapcsolódáshoz és az egymáshoz való kapcsolódáshoz is hozzásegít. Tehát a varrás az egy nagyon jó dolog, függetlenül attól, hogy valaki később ezzel foglalkozna, vagy nem ezzel.
Aliz azt is mondta az előbb, hogy ez bizony menő egy ilyen szoknya. Egyébként én is ezt gondolom, de ezek szerint a fiatalok is, ami viszont jó hír. Ön pedig azt mondta, hogy vitatkozna azzal, hogy a fast fashion ennyire uralja a világot, mert hogy van egy növekvő igény arra, hogy ne dobjunk ki mindent, és akár egy ruhából készüljön egy másik.
Ez bizony így van, hozzánk többen járnak, akik egyetemisták vagy egyetemi korosztály, és nagyon sok másodkézből származó ruhát hoznak, akár egymás között csereberélnek, akár megveszik, és átalakítja a saját fazonjára. Vagy itt a varrás tanulása közben látom, hogy a lányok hoznak ágyneműt, és akkor abból var magának nadrágot, azt is látom, hogy hoz valami nagyon kis olcsó anyagot, és abból megvar magának egy blúzt, meg a párjának egy inget. Igen, a fenntarthatóság az a divat és az öltözködés területén is, és nem csak a fiatalok, hanem idősebbek között is az, hogy ő a saját alkatára alakítson egy ruhát, ez egyre nagyobb divat, és ez nagyon jó.
Ráadásul még környezetvédő is, mert az egyik legszennyezőbb iparág az éppen a textilipar. Ráadásul, ha belegondolunk, hogy hova tesszük a kidobni szánt anyagokat, már szinte senkinek sem kell, mert annyi van belőle.
Ez így van, úgyhogy nálunk az is van, hogy hozd el, fogd és vidd.
Tehát ott van... a fogas, arra gondol?
Igen, vannak, akik megunnak valami ruhát, elhozzák, és akkor a másik vagy elviszi, vagy átalakítja magának, úgyhogy ez nálunk is most már divat lett.
Mit mondana annak, aki azt gondolja, hogy ő biztosan két bal kezes ehhez?
Mi most már több mint 15 éve indítjuk a tanfolyamokat. Azt kell mondjam, hogy talán 2-3 ember volt, aki nem tudott megtanulni varni. Nem mindenki fog utána ruhát varni, de hogyha az apróbb javításokat, a kisebb lakástextillel kapcsolatos munkákat elvégzi, már az is nagyon jó, mert nem kell idegenhez elvinni. De van, aki erre tényleg ráérez, és utána nagyon élvezi.
Mi lesz az idei ötlet? Ahogy azt megtudtam, az itteni anyagokból lehet válogatni. Hát van itt egy csomó minden. Már van elképzelés, hogy mi fog megszületni?
Én gondoltam többször arra, hogy egy olyan ruha, ami így elől így terdigér, és hátrafele pedig egyre hosszabbodik, és még gondoltam arra, hogy alatta lesz egy-két réteg tül, hogy így puffosabbat csinálja, úgymond, de a felső része az pedig vagy spagetti pántos, vagy valamilyen pántos, és gondolkoztam azon is többször, hogy így egy ilyen levehető rövidújú, amin úgymond lesz egy ilyen vékony köpeny, úgymond.
Mimi kabátka, ami tulajdonképpen elegánsabbá teszi ezt a megjelenést?
Igen.
Színben gondoltál-e valamit?
Gondoltam a feketére, vagy az ilyen emerald zöld.
Jó, hogy speciális színeket keresünk. Igen. Jó. Lehet szavazni, mert akkor én a zöldre szavazok.
Lehet.
Mit gondolsz, mi lesz ebből az egészből? Lesz belőled mondjuk egy divattervező? Ez lenne a cél?
Igen, ez a tervem, hogy divattervező leszek. Általában, amit otthon vádok, úgy szokott tenni, hogy egyszer csak van egy elképzelésem, meg sem tervezem előtte, hanem csak elkezdem vádni, amilyen anyagot talál. És így ez belőle, ami lesz.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Az adást újból meghallgathatják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Én a gyártásvezető Mali Andrea, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a szerkesztő Benkő Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.